Hallgassátok meg, miképpen szól hozzánk Istenünk ezen a reggelen. Ha már felolvasott ige szakaszból, olvasom a 41-től a 44. versig tartó szakaszt a Lukács evangéliumának 19. fejezetéből. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid előtt. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Kedves Csőszi gyülekezet, mit csinálnánk, ha egyszer állnánk a buszmegállóban, és nem a Kálózi busz fordulna be, hanem egy alak Tamárcsikón ülne. Bizonyára, akik ismerjük a virágvasárnap történetét, felismernénk, hogy ez Jézus, aki épp most tér vissza az új mennyet és új földet elhozni. Eljött értünk végre, hogy elvigyen az ő országába benne. Persze, ahogy megvan írva, mi a felhőn keresztül vártuk őt, de Istennek van hatalma arra, hogy így jöjjön el. Biztos örülnénk neki, mert mondjuk aki a munkába készül a busz megállóban, az örül, mert tudja, hogy de jó, ma már nem kell akkor elmenni dolgozni. Én is örülnék, ha ott ülnék, vagy ott állnék a busz megállóban, és ezt látnám, mert tudnám, hogy akkor nem kell befejezni a szakdolgozatomat, nem kéne ennyit szenvedni ezzel. Ha egy idős beteg testvérünk állna ott, akkor mondaná, hogy de jó, végre eljött Jézus, nem kell tovább szenvednem a betegséget, nem kell a halálon keresztül mennem, fájdalom nélkül átmenni az ő örök dicsőségébe. Ha valaki olyan állna ott, akinek magánéleti problémája van, vagy pénzügyi gondjai vannak, az is örülne neki, mert akkor ezek már nem számítanának. Úgyis itt a világ vége, Jézus visszajött, akkor ezzel nem is kell foglalkozni. Jézus végre visszajött, itt van a mennyország. Persze biztos lennének olyanok, akik nem vennék észre Jézust, illetve nem tudnák, hogy ki ez. Mert hát azért lovaskocsit csak-csak látni még a bekötő úton, de azért Tamárcsikon közlekedő alakot ritkán. Mi keresztények, akiknek már valamit tett az életében Jézus, láttuk az ő csodáit, mi biztosan oda rohannánk hozzá. Biztosan elébe rohannánk. Már Marika nénét házához se érne Jézus, már biztos ott lennénk előtte, és talán rázendítenénk egy jó kis dicsőítő énekre, egy ifjúsági énekre, örvendeznénk, leborulnánk előtte, sírnánk a mi örömünkbe, hogy végre visszajött a mi mesterünk. Talán be is invitálnánk a házba, a jó kis sütemény kerülne, felöltenénk a jó kis ünnepi ruhánkat, hiszen ünnepet eljött értünk Jézus. Véget ért a szenvedés, már nem kell küzdeni azért, hogy megértsük az ő akaratát. Színről színre fogjuk őt látni nem sokára. Nem kell imádkozni sem, mert tényleg a kommunikáció az teljesen zavartalan lesz. Nem kell szenvedni, nem lesz halál, nem lesz gyász. Tényleg nagy ünnep lenne ez. Zsidók, akik az ünnepre készültek, azon a napon, amiről a Lukács evangélista beszámol, hasonlóan érezhettek akkor, amikor Jézus megjelent között. Amúgy ők a Pészak ünnepére készültek, ugye az Egyiptomból való szabadulásnak a megemlékezésére, ugye akkor levágták a páskabárát, és ugye a páskabárát vérével felfestették az ajtófélfáikat, és az Úr angyala ugye a tizedik csapás idején, akinek az ajtófélfáján látta ezt a jelet, ezt a véres jelet, oda nem ment be, hogy meghalljanak az első szülött fia. És ezt ünnepelték a zsidók, erre készültek, nagy sürgés forgás volt, mert nem csak azok voltak ott, akik egyébként Jeruzsálemben laktak, hanem az ünnepre, ugye a kultusz szerint a templomban kellett levágni azt a bárányt, amit mindenki megvásárolt, vagy felnevelt, és voltak ott prozeliták a birodalomnak különböző pontjairól, olyan zsidók, akik már régebb óta nem a Szentföldön laknak, hanem már a Római Birodalom vagy Görögfon különböző területein. És hát nagy sürgés forgás volt, hogy készülődtek. És mindeközben ők várták a messiást. Ugye a messiás váradalom különösen nagy volt abban az időben, ez a makkabeusok kora után volt. Várták, hogy visszajön egy olyan uralkodó, a király, a nagy proféta, aki majd megmenekíti a zsidó népet a római uralomtól, elkergeti őket, aki majd jó létet hoz, és minden rendben lesz. Majd a rómaiak kitakarodnak, jó lét lesz, és minden szuper lesz ezután. És ebben a váradalomban jelenik meg Jézus ott Jeruzsálem határában. És sokan tudták Jézusról, hogy ez az a valaki, aki nemrég feltámasztotta Lázárt, más evangélista írja is, ugye János, hogy hát sokan csak azért mennek oda, mert látták, hogy, vagy tudták, hogy ez az ember, ez a Jézus, ez feltámasztotta a halottat. Ugye ilyet nem nagyon láttak addig. És akkor ebben a nagy váradalomban megjelenik egy ilyen férfi, egy ilyen csodatevő valaki, hát biztos ő a messiás. Akkor gyerünk ki elé, akkor dicsőítsük őt. Akkor boruljunk le előtte, rakjuk le a ruháinkat, pálmaágakat szedjünk és lengessük, hiszen ő a király, ő akkor majd most bevonul Jeruzsálembe biztos, akkor az ő csodáival elűzi a rómaiakat, holnaptól biztos elkezdődnek a csodatételek, biztos meg tudja csinálni megint ezt a kenyérszaporítós trükköt, amit már korábban megcsinált, hát tud ő beteget is gyógyítani, ő lesz az élelmezési miniszter, az egészségügyi miniszter, meg a hadügyi miniszter is, és hú de jó lesz, hát akkor ennek örülni kell. És biztos, hogy az éljen Jézus és a hozsánna a magasságban jelszavak mellett azért elhangzott egy-egy Vesszen Pilátus, Vesszen Heródes is. Azonban ezek a rajongók, ezek az élthajház csodaváró emberek valamit nagyon nem vesznek észre. Talán nem is tűnik fel nekik, hogy Jézus nem szépséges paripán érkezik, hanem szamárcsikón, ami a prófétának a jele, a békességnek a jele. Nem annak a jele, hogy itt valami hadiesemény, most valami rendszerváltás fog történni, hanem annak a jele, hogy itt valaki alázatos, valaki békességgel, békével jön. Ugye a hadvezér, a király nem szamárcsikón szokott érkezni, hanem vészes paripán, kísérettel, stb. Hogyha Orbán Viktor, vagy egyenesen az Amerikai Egyesült Államok elnök ide jönne csőszre, akkor biztosan nem Trabanttal, vagy a Kálózi busszal jönne. Tehát van különbség. És azt sem veszik észre ezek az emberek, akik ott rajonganak éppen, hogy Jézus sír. Micsoda kontraszt, ünneplő tömeg, Jézus végre az őt megillető tisztelet éri, végre megbecsülik őt, nem akarják megkövezni, hanem sőt egyenesen trónra akarják emelni, és Jézus mégis sír. De miért sír Jézus? Ezek szerint van olyan ünneplés, amin Jézus sír, és sírni tud. És eszembe jut Ámosz próféta könyvében, amit olvasunk, amiről Molnár Robert is beszélt most hétfőn, ezt mondja Isten, gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutatok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hízlat állatokból mutattok be. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lancpengetéseteket. Miért van így? Miért sír Jézus? Azért sír Jézus, mert tudja, hogy ez az ünneplés nem több rajongásnál. Tudja, hogy az a tömeg, aki ott összegyűlt, nem őt élteti, hanem a rendszert szívja igazából. Tömeg egy megoldást lát Jézusban, kimenekedést a bajaikból, a római elnyomásból, az élelmezési gondokból, a kapcsolati, morális gondokból, majd Jézus megold mindent. Az emberek számára ez kimenekedés, de Jézus számára bejövetel. Jézus nem kimenteni akarja az embereket, hanem bemenni az életükbe. Ahogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, ahogy a kereszt felé halad, az önfeláldozás felé halad, és nem pedig politikai változás felé. Amikor a hatalommal találkozik, tudjuk nagypénteken, akkor nagyon nem is szól, nem is beszél. Ő nem ezért jött. Ha le akarjuk fordítani ezt mai nyelvre, akkor azt mondhatnám, hogy Jézus nem azért jött, hogy a lelki terheinket enyhítse. Nem csupán vigasztalni jött ő, vagy szép szavakat mondani. Sokan így gondolkoznak a gyülekezetről, templomról, hogy na, egész héten a mocsokba jártam, keltem, most itt hétvégén kicsit megnyugszom, eljövök a templomba, itt úgyis olyan szép dolgok hangoznak el, a lelkész is olyan szép dolgokat mond, meg is szoktuk dicsérni, nagyon szép volt tiszteletes úr, és örülünk is ennek, kicsit megnyugodtam, most a lelkemmel beszéltek, jaj de jó. Itt nem vetnek meg, ide eljöhetek, itt nem szólnak be nekem, mert itt ugye az a szabály, hogy itt kedvesek vagyunk egymáshoz, itt megbocsátunk egymásnak. Olyan jó itt lenni, de Jézus nem ezért jött. És a gyülekezet sem csak ezért van. Lehet, hogy vannak ilyen jellemzői, de nem ezért jött Jézus. Azt mondja Jézus, nem ismerted fel az érkezésem idejét, ezért sír. Mert tudja, hogy az emberek, akik éjjelzik őt, csak azért éjjelzik, mert arra várnak, hogy majd újra megcsinálja a kenyérszaporítást, majd meggyógyít bennünket, majd megoldja a gondjainkat, jaj, de jó lesz, éljen. Hát csak ilyen politikusra, csak ilyen vezetőre van szükségünk, nincs másra szükségünk. Jézus egy nagyszerű szolgáltatást nyújt. És azt hiszem, hogy itt Csőszön is egy nagyszerű szolgáltatást nyújtunk. Van családi nap, lehet jönni mindenféle alkalomra, vannak szolgálataink, látogatunk, nagyszerű gyülekezet van itt. De Jézus sír amiatt, hogy sokan csak ennyit látnak ő belőle, egy szolgáltatást. És Jézus sír akkor, amikor azt látja rajtad, meg rajtam, hogy nem teljes az életünk, hogy valami hiányzik. Lehet, hogy már itt vagy a templomban, lehet, hogy Jézus közelében vagy, vagy már ismered őt, de valami még hiányzik az életedben. Jézus sír, ha azt látja, hogy még nem nyertél bűnbocsánatot. Jézus sír, hogyha azt látja, hogy még el vagy vetve, és hogyha ma lenne a halálod napja, akkor nem biztos, hogy a mennybe kerül. Jézus ezért sír. És azért sír, mert tudja, hogy ez a helyzet, és nem arra figyel, amit külsőleg csinálni. Ahogy ott akkor sem arra figyelt, hogy külsőleg őt hogy éljen. Mert ismerte, hogy mi van a szívedben. És Jézus ezért sír, mert látja, hogy mi van a szívedben. Sír azért, mert mást lát benne. Azt mondja, hogy nem szolgáltatást nyújtok, nem szép szavakat, nem is életvezetési tanácsokat, nem is korepetálást csupán, hanem a bűneidből való szabadulást. Jézusnak ez a legnagyobb cselekedete, hogy van a bűneidre bocsánat. És ezért Virág vasárnap a félreértések ünnepe. Sokan nem ezt várják. Sokan nem ezt várták Jézustól. Mert aztán látják, hogy Jézus meg akarja tisztítani a templomot. Nem lesz politikai változás estére, nem takarodnak ki a rómaiak, nem oldódnak meg a szociális gondok, de Jézus aztán bevonul és meg akarja tisztítani a templomot, de nem csak azt a fizikai templomot, hanem az embereknek, a testének, a léleknek a templomát is meg akarja tisztítani, sok mocsoktól, a fertőtől, ami igazából ott van az életünkben. És amikor az emberek látják, hogy ez a helyzet, és nem oldódnak meg a gondok, akkor megszűnik a hozsonnázás, a rajongás. Amikor áldozatot kéne hozni, amikor meg kéne alázkodni, amikor meg kéne szabadulni a szenvedélyeinktől, amikor meg kéne tagadni önmagunkat, és Jézussal a kereszt felé kéne menni, megvallani a mocskos bűneinket, oda tűzni az ő keresztjére, és szenvedni vele együtt, és nem csak fogyasztani kéne a templomba, hanem hozni is, akkor megszűnik a hozsonnázás. Jézus ezért sír, mert tudja, hogy az indulat van az emberekben. Tudja, hogy a csalódott emberek el fogják őt hagyni. És tudja azt is, hogy ha jönnek az első nehézségek, akkor majd te is el akarod hagyni őt. És azok, akik azt várják, hogy Jézus csak szép szavakat mondjon, és oldja meg a problémáikat, azt látják, hogy Isten ennél többet akar adni, ő ennél többet várna, akkor azt mondja, hogy na jó, nekem ez nem kell. Emlékszem, hogy 2003-ban, amikor konfirmáltam, népes ifjúsággal voltam együtt a konfirmandusokkal, és utána beindultak az ifjúsági alkalmak, és ugye akkor már nem csak mi kaptunk valamit, ugye engedélyt, hogy úrvacsorázunk, én lelkészi ajánlást a középiskolába, hanem ott már szolgálni kellett volna. Ott már megmondták nekünk, hogy Isten egyébként ezt és ezt kéri tőlünk, hogyha vele akarunk járni. Akkor már le kellett volna tenni a barátnőzésről, a pornónézésről, az egyéb filmekről, le kellett volna tenni a kedves elfoglaltságainkról, és ez sokaknak nem ment. És akkor azt mondták, hogy így nem kell Jézus, így nem kell a gyülekezet. És sorban-sorban mentek el az emberek a gyülekezetből. Fél év, egy év, két év, négy év telt el, és a lelkész fiaival, akiknek, ugye ők nem tettek más, nekik oda kellett járni, egyedül maradtam. Persze engem is megrostált. Én is volt, hogy úgy döntöttem, hogy nagyon igazából nem kell az áldozat, nem kell a kereszt, nem kell a magam megalázása, nekem nem kell a gyülekezet. És hányszor vagyunk így, hogy nekem nem mondja meg Isten, hogy mit csinálja. Nekem nem mondja meg Isten, hogy kivel járjak, hogy milyen munkát válasszak, hogy mit vegyek meg. Isten maradjon csak meg, az a kedves valaki, aki szépeket mond, és megadja, amit kérek. Nekem ne akarja megmondani, hogy mit csináljam. Hogy segítsek másokon, hogy tegyem le a bűneimet, hogy valljon be azokat mindenki előtt, hogy változtassak az életemet. Na, mert nem. Az nem kell. Akkor mégsem dicsérem őt. Akkor mégsem szól a hozsánnal. És azok a kezek, amelyek pálmaágat lengetnek, ugye emiatt a félreértés miatt, pár nap múlva már ökölbe szorulnak. Azok a tájak, amelyek hozsannát mondanak, pár nap múlva azt mondják, hogy feszítsd meg. Így nem kell lesz Jézus. Takarodj az életünkből. Nem változtat be a hozzád fűzött reményeinket, és a szívek és a tettek azt mondják, hogy feszítsd meg. De talán még ennél is veszélyesebb az, ami megkörnyékezhet bennünket, és az, amit Péter csinál. Hogy nem mondja azt, hogy feszítsd meg, és nem mondja azt Jézusnak, hogy takarodj az életemből, de eltávolodik tőle. Kompromisszumot hoz. Követi őt, de jó távolról. És ez a mi legnagyobb kísértésünk. Ez a mi legnagyobb bajunk. Bólogatunk Jézus szavaira, igen, nagyon helyesen mondasz, igen, meg kell változni az életemnek, valaminek most nagyon változnia kell, nagyon jó dolgokat mondasz, helyes is, akarom is csinálni, nem küldjük előt, nem mondjuk azt, hogy feszítsd meg, de nem követjük őt a kereszt felé tartó úton. Mert az, ami Jézus bemegy, virágvasárnapkor az már a Via Dolorosa, az már a szenvedések útja. És ezt sokan nem értik meg. Mi sem értjük meg sokszor, hogy miért nincs ébredés. Azért, mert lemaradtunk Jézustól. Ott maradtunk a hozsannázó tömeggel, ő meg bement, odaadta magát, érettünk, és felszegezték a fára, és mi távolról, jó távolról, mint Péter, úgy követjük őt. Ugye Péter is ugye látja, hogy ott van Jézus, de amikor már áldozatot követelne tőle, amikor ott melegszik a tűznél, és észreveszik őt, hogy te is ezzel a Jézussal voltál, akkor azt mondja, hogy ja, nem. Én csak itt áldogálok, én itt vagyok. Ugye, amikor megkérdezik tőlünk, hogy te is a templomba jársz, nem? Te is ennek a Jézusnak hisz, te is ez a Jézus majmuló vagy, nem? Jaj, hát igen, az vagyok, de igazából nagyon, ez nem olyan érdekes. Jó távolról szeretjük Jézust követni, ahol nem kell szenvednünk, ahonnan kényelmes Jézust követni. Mert ha közel kerülünk hozzá, akkor igaz lesz az, amit Jézus magáról és az őt követőkről mond, hogy ha velem ezt tették, akkor veletek is ezt fogják tenni. Nem nagyobb a szolga az Uránál, rátok is ez várom, irám vár. Így nem lehet Jézust követni, illetve lehet, de az annyit is ér. Jézus minden nap befordul ide a bekötőre, minden reggel jön. Most még nem azért, mert visszajön értünk, most még meg kell írni a szakdolgozatomat, most még el kell hordozni a betegséget, most még el kell viselni a gyár, most még küzdeni kell azért, hogy megértsük Isten szavát, most még kell a hit, mert még nem látjuk őt színről színre. Ő minden nap befordul, és végignéz csőszön, úgy, ahogy akkor ott Jeruzsálemen. Sírni fog vajon? Sírni fog vajon Jézus? Jézus sírt Jeruzsálem miatt, mert tudta, hogy mi lesz Jeruzsálemmel. Tudta, hogy nem fogják őt követni, megmaradnak ott hozsonnázni az út szélén, és meg fogják őt követni tóban, fedben, és meg fogják őt feszíteni. És tudja azt, és ezért mondja is, hogy nemhogy nem szabadul meg Jeruzsálem a római uralom alól, nemhogy nem oldódnak meg a szociális gondok és az egyebek, hanem 70 évvel, illetve Jézus halála után 30 évvel a császár rendeletére lerombolják, földig rombolják Jeruzsálemet, előzik a zsidókat, és 1900 éven keresztül szerte az akkor ismert világba kell élniük elhagyatottan, mert nem ismerték meg az ő látogatásuk idején. Bizonyára egész másképp alakult volna minden, ha megismerik. Te hogyan fogsz dönteni? Sírni fog miattad? Mert nem láttad meg őt? Vagy nem azt láttad ő benne, aki ő valójában? Vagy hallottad már őt, de nem indultál el vele a kereszt útján? Gondolkodjon el ezen mindenki most, majd egy percnyi csendben a saját életére nézve. És ha úgy látod, hogy Jézus sírna miattad, ha látna, mert tudja, hogy el vagy még veszve, akkor ebben a csendben szólítsd meg őt. Vold meg neki a bűneidet. Mondd el neki, hogy rá van szükséged, és hogy el akarsz indulni vele a kereszt útján, ha így van. És indulj is el, És akkor Jézus minden megváltoztatott. Álljunk fel, és egy percnyi csendben tegyük meg ezt. Urunk Istenünk, a Jézus Krisztus által, nagyon sírsz-e miattunk, Urunk? Te látod a mi életünket, annak teljességében, a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket, titkos gondolatainkat, a mi bűneinket, amit senki sem lát, csak Te. És most ebben a csendben és ebben a tudatban megvalljuk előtted, hogy nincs más, csak Te. Nekünk nincs más, csak Te. Jézus, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg azért, mert mi is beálltunk a hozsannázó tömegbe. Nekünk elég volt ennyi, és nem akartuk, hogy megváltozzon az életünk. Mi nem akartunk kereszt felé menni, csak azt akartuk, hogy megváltozzon egy kicsit a körülményünk, egy kicsit enyhítsd a lelkiismeretünket, kicsit szólj hozzánk szépeket, mert nekünk elég ennyi. Urunk, bocsásd meg ezt az igénytelenségünket. És Urunk, imádkozunk azért, hogy adj erőt, hogy követni tudjunk Téged a kereszten, kereszthez vezető úton, hogy mi is tudjuk megölni önmagunkat, hogy Te élhess bennünk. Hogy el tudjuk mondani, hogy élek többé már nem én, mert a Jézus él bennem. Urunk, bocsásd meg a mi bűneinket. Urunk, bocsásd meg mindaz, amit elkövettünk a másik ember ellen, a mellettünk élő ember ellen, és ellened. És Urunk, hisszük, hogy Te mindent újjá tudsz tenni. És ezért kérünk most, Urunk, hogy tegyél újjá mindent a mi életünkben. Neked van hatalmad erre. Változtass meg bennünket egészen, és adj erőt és bátorságot, még akkor is, hogyha ez kínos helyzeteket fog majd jelenteni az életünkbe, vagy nehéz lesz, hogy felvállaljuk a Te keresztedet, hogy ne akarjuk olcsón megúszni, és akkor hisszük, hogy minden más lesz. Urunk, imádkozunk ezért a gyülekezetért, hogy legyenek minél többen olyanok, akik miatt nem kell sírnod, akik miatt örülhetsz, és mondhatod, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra tartalak ezután, sokat bízok rád ezután. Urunk, add meg, hogy minél többen döntésre juthassanak, és kezdj újat ebben a kis faluban, és kezdj ezt velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezünk. És ne vidd minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenki. Foglaljuk el a helyünket.